Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője. Témánk a munkaügyi HR kockázatok. Az RSM a blogjában a 10 gyakori és tipikus HR és munkaügyi hibát gyűjtötte egy csokorba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára. Nézzük át sorra, hogy melyek ezek a kockázatok és hibák, és hogy miért fontos ez.
Először is szeretném megemlíteni azt, hogy a munkaügyi ellenőrzések alkalmával a munkáltatók 78%-ánál szoktak feltárni valamilyen munkaügyi jogsértést, tehát azért nagyon zsebbevágó ez a téma, mert általában ezek a jogsértések komoly bírságokkal is járnak. A legjellemzőbb mondjuk a fekete foglalkoztatás, sajnos még mindig Magyarország, de vannak bejelentési problémák, borítékban kapott pénz, szabálytalan foglalkoztatás, és hát ennek alapján mi próbáljuk felkészíteni a vállalatokat arra, hogy egy ilyen munkaügyi ellenőrzés során minden szempontból meg tudjanak felelni, mert nagyon sokszor előfordul az is, hogy még a legnagyobb jó indulattal is tudnak hibázni a vállalatok, csak azért, mert nem értenek hozzá, vagy nincs meg a megfelelő szaktudás, szakember ahhoz, hogy tudják, hogy hogyan kell megfelelően foglalkoztatni a munkavállalókat, és hogy a munkaügyi dokumentumaik, nyilvántartásaik, bérkifizetéseik összhangba legyenek, és minden szempontból megfeleljenek a törvényes eljárásoknak. Ezért gyűjtöttük össze mi a leggyakoribb hibákat, hogy a munkáltatók tudjanak egyfajta kis önvizsgálatot tartani a tekintetben, hogy vajon náluk is relevánsak lehetnek ezek a problémák.
Akkor nézzük sorra, hogy melyek lehetnek ezek a problémák. A munkavállalók bejelentésével kapcsolatban milyen hibák merülhetnek fel? Mondjuk ugye nyilván, hogyha valaki nem jelenti be a munkavállalóját, akkor ez alapvetően egy jogsértő állapot, egy jogsértő helyzet. De milyen olyan hibák fordulhatnak elő, amelyet óhatatlanul követnek el a cégek, tehát igazából nem is veszik észre, vagy nem is tudják, hogy hibáznak?
Igen, hát tényleg a legjellemzőbb az, hogyha egyáltalán be sem jelentik, de nyilván ez valamilyen szinten tudatos, de hogy nagyon sokszor előfordul az is, hogy késve jelentik be, vagy elmulasztják bejelenteni, vagy azt gondolják, hogy lehetőségük van azután is bejelenteni, miután megkezdte a munkavállaló a munkát, ami persze nincs így, mert hogy a jogviszony megkezdését megelőzően, de legkésőbb a munkavégzés megkezdésének napján be kell jelenteni a munkavállalót. Régen divatosak voltak ezek a próbanapok is, hogy csak gyere be, és akkor megnézzük, hogy akkor hogyan teljesítesz, és akkor eldöntjük, hogy felveszünk vagy nem. Hát erre találták ki az egyszerűsített foglalkoztatási formát, mert hogy az sem jogszerű, hogyha valaki munkát végez egy bizonyos helyen, és semmilyen szempontból nincsen bejelentve.
Az is gyakran előfordul, írja az RSM a blogjában, hogy hiányzó vagy nem megfelelő a HR és a munkaügyi dokumentáció. Itt konkrétan milyen hiányosságokra kell gondolni?
Hát az alapvető dokumentáció ugye a munkaszerződés, a tájékoztató, a munkaköri leírás. Nagyon sokszor előfordul, hogy ezek valamelyike hiányzik, vagy nincs meg, mert úgy gondolják, hogy ők szóban megállapodtak, és akkor az elégséges, de munkaviszony létesítésekor nem. És aztán az is előfordul, hogy valamikor évekkel ezelőtt akár egy jogász szakember elkészített egy munkaszerződést, ami nem követte le a munkatörvénykönyvének változását, és ezért nagyon sok olyan dolog van benne, akár téves törvényi hivatkozások vagy hiányosságok, ami miatt ez a munkaszerződés pontatlan. Nagyon sok helyen még nincsen tájékoztató, tehát a munkatörvénykönyv azért már elég régen rendelkezett a felől, hogy tájékoztatni kell a munkavállalókat írásban, ez a tájékoztató nagyon sokszor hiányzik, a munkaköri leírások is felületesek, ami azért is probléma, mert a munkaköri leírásoknak majd a beért transzparencia bevezetését követően is komoly jelentőségük lesz.
Hogyan tud utána járni egy munkavállaló annak, hogy például ő a munkaköri leírások szerinti feladatokat látja el, tehát hogy nem kap például olyan plusz feladatot, ami nem is szerepel a munkaköri leírásában?
Hát alapvetően azt gondolom, hogy a munkaköri leírás akkor jó, hogyha elég részletes, tehát taglal minden egyes feladatot, amit a munkavállalónak el kell végezni, sőt alapvetően a kompetenciákat is, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a feladatot ellássa, a felelősségi köröket, azt, hogy neki hogyan kinek kell riportolnia, milyen gyakorisággal. Hogyha ezek nem szerepelnek egy munkaköri leírásban, akkor az probléma, vagy ha olyan általánosságok szerepelnek benne, hogy és minden egyéb feladat, amivel a vezetője megbízza, hát ugye ez elég tág határokat jelenthet, ami problémát okozhat, mert adott esetben, hogyha mondjuk meg akarják szüntetni a munkaviszonyát a munkavállalónak azért, mert nem képes ellátni a feladatait, akkor a munkaköri leírás egy jó hivatkozási alap arra, hogy valóban ezek a feladatok megfelelő időben és módon rögzítésre kerültek, vagy pedig adott esetben nem, tehát ilyenkor azért komoly jogvitákra adhatok ott, hogyha nem megfelelő az a munkaköri leírás. De mondok még egy másik példát is, ami nagyon jellemző manapság, így munkaszerződések meg dokumentáció tekintetében, hogy ugye nagyon sok cégnél lehetőség van a távmunkára, az otthoni munkavégzésre, a home office-ra. És nagyon sok vállalat nem figyelt oda arra, hogy azért a munkatörvénykönyve ezt már szabályozza. Tehát, hogyha lehetőség van akár egy napot is otthonról dolgozni egy munkavállalónak, akkor ennek a munkaszerződésében meg kell jelennie. Tehát akár távmunkaszerződés formájában, akár egy munkaszerződés módosítás formájában. Adott esetben, hogyha ez nincs meg, akkor az probléma. Probléma lehet akkor is, hogyha a munkáltató fizet mondjuk a munkavállalónak távmunkavégzési támogatást, mert ez egy adómentesen adható juttatás, de csak abban az esetben adható, hogyha a munkavállaló rendelkezik ilyen távmunkaszerződéssel.
Tehát, hogyha valakinek van egy hagyományos munkaszerződése, de otthonról is dolgozik, home office-ban, akkor a munkaszerződésében erre külön ki kell térni, hogy ő mondjuk mely Igen. napokon, vagy milyen címen, milyen címről, milyen tartózkodási helyről végzi ugyanazt a tevékenységet, mint amit általában, hogyha bejár a munkahelyére?
Abszolút, ez teljes mértékben így van, tehát a pontos címnek is benne kell lenni, már csak azért is, mert hogy gondoljunk például a munkahelyi balesetekre, tehát adott esetben, hogyha valakit otthon ér baleset, akkor és tám munkavégzés közben, akkor ez egy munkahelyi balesetnek számít, és akkor utána rögtön felmerül kérdésként, hogy ez kinek a felelőssége. Tehát ezért is nagyon fontos a helyet rögzíteni, meg azért is, mert hogy... Illetve azt is nagyon fontos rögzíteni, hogy milyen eszközökkel látja el a munkáltató a munkavállalót, hogy hogyan tudja végezni a munkáját otthonról, hogy hogyan ellenőrzi ilyen esetben a munkáltató a munkavállalót. Tehát a távmunkaszerződés vagy munkaszerződés kiegészítése távmunkára pont ezt a célt szolgálja, hogy ezeket pontosan leszabályozzák.
A távmunkavégzés, ezt említettük, hogy akár olyan formában is adható a munkavállalónak, hogy még mellé támogatást is kap. Ez konkrétan mit jelent?
Ez annyit jelent, hogy a munkáltató a minimálbér 10%-áig adómentes támogatást adhat a távmunkában dolgozóknak. 2026-ban ez az összeg 32.280 forint, de nagyon fontos tudni, hogy ez a támogatás, ez ugye egy havi összeg, és csak azokra a napokra szól, amikor valóban otthonról dolgozik valaki. Tehát, hogyha szabadságon van, betegállományban van, vagy az irodából dolgozik, akkor ez a támogatási összeg nem jár. Tehát a jelenléti évvel pontosan kell tudni dokumentálni azt, hogy mely napokon végzett valóban otthonról munkát a munkavállaló.
Egyébként van különbség a távmunka és a home office között? Egyik sem kötődik az irodához, tehát miben különbözik ez a két fogalom egymástól?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban ilyen historikus okai vannak ezeknek az átfedéseknek, távmunka, meg otthoni munkavégzés, meg home office esetén. Hát ugye home office ugye egy idegen kifejezés az otthoni munkavégzésnek, az egy és ugyanaz. A távmunka az viszont lehet folyamatos távmunka is, tehát hogy régen is voltak olyan olyan lehetőségek, hogy egy munkavállaló folyamatosan otthonról dolgozzon. Aztán a pandémia idején ugye mindenkinek otthon kellett maradni, és legalábbis ugye természetesen voltak olyan vállalatok, akik ezt nem tudták megengedni maguknak, de hogy nagyon sok helyen lehetőség volt az otthoni munkavégzése, és a munkatörvénykönyve ezt egy ideig nem szabályozta, de utána gyakorlatilag úgy rendelkezett, hogy az otthoni munkavégzés is a távmunka kategóriájába sorolandó, tehát távmunkaként szabályozza ezt a munkatörvénykönyve, amikor mi otthonról dolgozunk. És nem tesz különbséget a között, hogy valaki mondjuk 5 napot dolgozik otthonról, vagy 1 napot, vagy 2-t, vagy 3-at. Ez gyakorlatilag mind távmunkának minősül.
A munkaidő nyilvántartás az miért számít az egyik leggyakrabban kifogásolt területnek, főként akkor, hogyha egy munkaügyi ellenőrzést is kap egy cég?
Hát mert alapvetően ugye ez a jelenléti ívet jelenti, tehát amikor mi beírjuk pontosan egy nap, hogy mikor kezdtük a munkát, mikor tartottunk szünetet, mikor fejeztük be a munkát, és a jelenléti ez gyakorlatilag ennek ki kell derülni, mert ez alapján kapjuk a munkabért hóvégén, sőt, hát abban ugye az is vezetve van, hogy mi valóban dolgoztunk, vagy szabadságon voltunk, vagy betegállományban voltunk. Hát nagyon sok cégnél ezt eléggé felületesen kezelik, vagy egyáltalán nem is kezelik, vagy mondjuk havonta egyszer kinyomtatják, és akkor utána aláírhatják a munkavállalókkal, de ez nem a szabályos formája. Tehát mondjuk, hogyha a cég kap egy munkaügyi ellenőrzést, akkor az ellenőr a jelenléti éveket is ellenőrzés. Hogyha az nem napra kész, illetve nem áll rendelkezésre, akkor ez egy komoly probléma. Illetve nagyon sokszor tapasztalható az, hogy vannak az általánostól eltérő munkarendek is, és a jelenléti ívek gyakorlatilag nem felelnek meg ezen munkarend követelményeinek, tehát nincs összhang a között, hogy hogyan kellene, és valójában hogyan dolgozik a munkavállaló.
Ugye nagyon fontos a bérkifizetés, illetve a bérszámfejtés, hogy ebben se legyenek eltérések. Előfordulhat olyan a munkaügyi ellenőrzések során, hogy a bérjegyzékek, a jelenléti ívek és a munkaszerződések tartalma nincsen összhangba egymással. Ez milyen tipikus esetekben fordul elő?
Nagyon sok ilyen eset van, ezért is vizsgáljuk teljes komplexitásában ezeket a dokumentumokat, mert ugye nagyon fontos az, hogy a munkabér mondjuk azt szerint legyen kifizetve, ahogy munkát végzett egy munkavállaló, ugye ez a jelenléti ívben kerül rögzítésre. De vannak a munkabéren felüli kifizetések is. Tehát adott esetben mondjuk fontos megnézni azt, hogy a jelenléti ívben szerepele például túlóra, és az a túlóra ki lett-e fizetve. Vagy tapasztalunk olyan esetet, amikor ki lett fizetve túlóra, de a jelenlétében nem látjuk megjelenni azt a túlórát, vagy ügyeletben, készenlétben volt a munkavállaló, akkor a jelenlétében meg kell jelenni, hogy pontosan hány órát volt, hogyan volt, végzett-e közben munkát, vagy nem végzett közben munkát, és ezeknek mind ki kell derülni, vagy találunk olyan extra kifizetéseket, aminek nem világos a jogcíme, különböző bónuszok, meg jutalmak, meg mindenféle egyéb, ezeknek fontos, hogy legyen a háttérben valamilyen szabályozása, hogy kinek mi alapján, hogyan, milyen rendezőelvek alapján mennyit fizet neki, hogyan jogosult a munkavállaló ezekre a kifizetésekre. Ugye egy bérjegyzéken ezeket mind nézzük, hogy pontosan, precízen minden egyes dokumentum összhangban legyen egymással, és a kifizetések ennek megfelelően történjenek meg.
Milyen következményei vannak, hogyha a túlóra készenlét és az ügyelet az hibás módon van kifizetve, feltüntetve, a dokumentációja nem pontos?
Hát ezek vonhatnak maguk után bírságokat egy munkaügyi ellenőrzésnél, de jogvitákat is, mert ugye itt több eset is lehetséges. Tehát van olyan eset is, amikor többet fizetnek egy munkavállalónak, de nagyon sokszor kevesebbet fizetnek. Tehát van, amikor hétvégi munkavégzés esetén nem fizetik meg a megfelelő pótlékokat, hétköznapi munkavégzésként fizetik ki, és számtalan egyéb dolog, hogyha például a munkavállaló észleli ezt a dolgot, és nem tud egyeztetni a munkáltatóval, akkor ugye mehet a munkaügyi hivatalhoz, és bejelentést tehet azért, hogy őt nem fizették meg rendesen, és ez automatikusan maga után vonja a munkaügyi ellenőrzést, és hogyha az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy ez tényleg így van, akkor azon felül, hogy az elmaradt kifizetéseket ki kell fizetni, még bírságokat is kell fizetni a vállalatnak. Ugye a munkaügyi bírságok összege is növekedett az elmúlt évek során, most már munkavállalóként akár 150 ezer forintot is fizethet egy cég, vagy pedig összesen akár 20 millió forintot is, a 250 főnél nagyobb cégek meg akár 25 millió forintos bírságot is fizethetnek, hogyha komoly szabálytalanságok fordulnak elő a cégnél.
De mennyire életszerű az, hogy egy munkavállaló mondjuk ugye bármiféle jogorvoslatot kérne a problémájára, mert ugye joggal tarthat attól, hogy akár őt azonnal elbocsátják, tehát mennyire életszerű az, hogy valaki fölhívja a figyelmet arra, hogy mondjuk ezeket a kifizetéseket, túlórát, vagy készenléti díjat, ügyeleti díjat nem fizetik ki számára, és akkor ő ezt jelenti az illetékes szerveknél.
Nagyon életszerű, tehát vannak kifejezetten olyan munkavállaló csoportok, akik erre nagyon érzékenyek. Nyilván általában a kékgalléros munkavállalók, akiknek egyébként sem magas a fizetésük, és érzékenyek arra, hogy pontosan meg legyen fizetve a munkájuk, az ő esetükben elég gyakori az, hogyha mondjuk nem tudják a munkáltatóval rendezni ezeket a kifizetéseket, akkor a hatóságokhoz fordulnak.
Mennyire eredményes, hogyha a hatóságokhoz fordul valaki?
Abszolút eredményes, tehát a hatóságok nagyon körültekintően vizsgálják végig ezt az összes szempontot, amiről már idáig beszéltünk, és adott esetben, hogyha hiányosságokat találnak, akkor van, ami csak megállapítás szintjén valósul, meg van, ami meg bírságtételt von maga után.
Ugye már sok HR, illetve munkaügyi problémát említettünk, ami megtörténhet akarva, akaratlanul, vagy a legjobb szándék ellenére is, de még melyek azok a tipikus munkáltatói HR hibák, amelyeket elkövetnek a cégek?
Hát nagyon-nagyon sok hiba adódik, ahogy mondtuk, az általános eltérő munkarendeknél, például munkaidőkeretnél, a kifizetések, a nyilvántartások körül, tehát nagyon sok cég, aki mondjuk hétvégén is dolgozik, és néha 8 órát, néha 12 órát kell dolgozni a munkavállalóknak, de valamikor kevesebbet, akkor ez a munkaidőkeret az, ami leginkább lefedi ezt a fajta munkavégzést, de a kifizetések nem feltétlenül pontosan történnek, illetve az elrendelés, meg a nyilvántartás, az adminisztrációs része a munkaidőkereteknek, az nem valósul meg hibás vagy pontatlan, tehát ez egy elég gyakori hiba. Gyakori hiba az, amikor ugye hiányoznak kifizetési jogcímek, tehát vannak olyan kifizetések, ahol nem leszabályozott, hogy mi alapján fizetnek ki bizonyos dolgokat. A munkavállalóknak ugye ennek az ellenkezője is előfordul, amikor nem fizetnek ki bizonyos dolgokat, amit ki kellett volna fizetni. Munkaviszony megszüntetésekor nagyon sok probléma tud adódni abból, hogyha nem rendezik megfelelően azt, hogy miért is, hogyan is kerül sor a munkaviszony megszüntetésére, mert adott esetben ugye ez nagyon komoly jogvitákat eredményezhet. Munkaviszony megszüntetésekor is, amikor kiléptetik a munkavállalót, akkor is, hogy a dokumentumok helyesen legyenek kiadva. Ez nagyon-nagyon fontos szempont. Fontos szempont az is, hogy mondjuk egy megállapodás, hogyan születik meg egy közös megegyezés, vagy egy felmondás adott esetben, hogy ott mire hivatkozunk, hogy például tudjuk azt, hogy közös megegyezés esetén nem adunk végkielégítést, tehát hogyha ezen a jogcímen fizetünk ki valamit, akkor az nincsen rendben, és a közös megegyezés esetén a felmondási idő nem releváns, és nagyon-nagyon sok apróságot tudnék említeni, és biztos, hogy most hirtelen fel se tudnám sorolni azt, hogy mennyi minden apró egyéb dolog elő tud fordulni, abból, hogyha nem megfelelően kezelik ezeket a helyzeteket, illetve ezeket a dokumentumokat, nyilvántartásokat a munkáltatók.
Ezeket a hiányosságokat, problémákat ki lehet küszöbölni úgy, hogyha egy cég rendszeresen mondjuk HR és munkaügyi auditot kér
Mindenképpen, tehát ez pont ezért jó, mert ahogy mondtam, még a legnagyobb jó szándék mellett is lehet hibákat elkövetni, mert hogy azt gondolják a cégek, hogy mivel évek óta működtek egy bizonyos módon, vagy egy bizonyos munkaszerződés alapján, akkor az teljesen rendben van. Elfelejtenek aktualizálni dolgokat, vagy esetleg teljesen tévedésből rosszul alkalmaznak bizonyos munkarendeket, azért, mert valaki egyszer azt mondta, hogy így kell, és ők elfogadták, hogy úgy van, és aztán utána kiderül, hogy azért az nem teljesen úgy van, és nem teljesen jogszerű. Azt gondolom, hogy a munkaügyi audit pont erre jó, hogy ezeket a kockázatokat ki tudják küszöbölni a vállalatok, és fel tudjanak készülni arra, hogyha egy ilyen ellenőrzést kapnak, akkor gyakorlatilag készen legyen minden dokumentum, és pontosan legyen dokumentálva minden olyan dolog, amit ellenőrizni lehet.
Egyébként mennyire gyakori, hogy a cégek élnek ezzel a lehetőséggel, tehát hogy pont azért, hogy kiküszöböljék a hibákat, és hogy szakszerűen járjanak el, kérnek munkaügyi auditot.
Szerencsére egyre gyakoribb. Tehát azért főleg azok után, hogy a bírságtételek megnövekedtek, azt gondolom ez is egy ilyen nagyon fontos motivátor volt, de nagyon sokszor belátják a cégek azt is, hogy egyszerűen vagy nincs meg a megfelelő szakemberük, vagy nem fókuszálhatnak mindenre, vagy egyszerűen csak szeretnének biztosak lenni abban, hogy tényleg megfelelő módon működnek, és igazándiból azt gondolom, hogy az egyik legköltséghatékonyabb megoldás egy ilyen audit kérése, mert tényleg nagyon komoly bírságoktól, meg nagyon komoly jogi kockázatoktól, ami szintén pénzbe kerül, tudja megkímélni az adott vállalatot.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.